Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, közölte Magyar Péter a Facebookon. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz, írta a miniszterelnök. Jövő hétfőre és kedre is rendkívüli parlamentülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyekről szerinte tárgyalni kell. Ezek az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításai, a médiatörvény, felsőoktatási, családügyi, kulturális tárgyú javaslatok, a szlovák-magyar energiavezetékek ügye, a gyűlöletkeltés alkalmas politikai reklámok kérdése, valamint a vizsgálóbizottságokról és egyes házszabályi rendelkezésekről szóló javaslat. Az egyszintű egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének fél évvel január 1-ére történő elhalasztását javasolják a Tiszapárt országgyűlési képviselői a parlament előtt lévő törvényjavaslatban. Az indoklás szerint ez a további szakmai adminisztratív felkészülési idő biztosítása miatt szükséges. Miután megállapodott a tagállamokkal erről, az Európai Parlament megszavazta az uniós migrációs szabályok szigorítását. Ez többek között lehetőséget adna a tagállamoknak visszaküldési központok létrehozására, miközben újabb eszközöket kapnának a tagállamok a kiutasított illegális bevándorlók kitoloncolásának valódi végrehajtására. A rendeletjavaslatot az úgynevezett Venezuela koalíció támogatta, azaz a Tiszapártot és sorai között tudó jobb-közép kereszténydemokrata Európai Néppárt is, a tőle jobbra álló frakciókkal, a részint Orbán Viktor ex-miniszterelnök által alapított Patrióták az Európáért, az ECR, valamint a Mi Hazánk egyszem EP képviselőit is tagjai között tudó Szuverén Nemzetek Európája képviselőivel szavazták meg együtt. A Tiszapárt, a Fidesz-KDNP, valamint a Mi Hazánk delegációi tehát támogatták, még a DK ellenezte a javaslatot. Az ukrán aranykonvoj ügyében azonnali belső vizsgálatot rendeltek el a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál, posztolta a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai, kommentelte posztja alá a kormányfő. Az ügyészség leszögezte, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására. A pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezésre álló adatok alapján fennállt, a NAV kijelölése jogszerű volt, az akcióról pedig csak utólag szereztek tudomást, tudatták. Hiába a magyarországi választási vereség, a patrióta erők előretörése folytatódik Európában, mondta Orbán Viktor a Fidesz elnöke, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli képviseletén. A választási vereség utáni első külföldi útja a Patrióták Európáért csoport találkozójára vezetett, ahol ismét kijelentette, Brüsszelt meg kell reformálni. Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése áll a folyamat hátterében. A régiós átlaghoz képest a KSH adatai alapján a védett ár bevezetése után a benzin és a gázolaj átlagára is alacsonyabb volt itthon, június 8-a óta viszont már olcsóbb lett a közép-európai átlag. A szokásosnál két héttel korábban kezdődött meg az idei aratás. Az ország több térségében már javában vágják az őszi árpát, miközben a szakemberek az Alföldön gyenge, a Dunántúlon pedig legfeljebb közepes termésre számítanak. A Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke Petőházi Tamás szerint a klímaváltozás hatásai ma már nem csak az Alföldön, hanem a hagyományosan kedvezőbb adottságú dunántúli térségekben is egyre erősebben érezhetők. Az Európai Unió hitelformájában 2 milliárd 300 millió eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten, közölte Maroš Šefčovič. A kereskedelemért és gazdasági biztonságért, valamint az intézményközi kapcsolatokért felelős biztos hozzátette, emellett újabb szankciós csomagot készítenek elő Oroszországgal szemben. Az EU fenntartja Ukrajna támogatását, szögezte le. A Magyarság Kutató Intézet sikeresen beazonosította második Vak Béla király maradványait, írta meg az MT. A kutatók a székesfehérvári csontkamra több mint 400 genomjának elemzésével három új férfiági árpádházi vonalat azonosítottak. Erről készült tanulmányukat az iScience-en publikálták. Végül az időjárásról. Sokat csüt majd a nap, gomoly felhők ugyan képződnek, de legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor, zivatar, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
...46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az Érsekkertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncalávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál. Június 25-től 28-ig.
Csak a gajak sikonganak, ha lépek.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balogh Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
Reklámot hallottak.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Sok szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Ma folytatjuk beszélgetésünket a második Észak-Magyarországi Cserkészkerület korábbi elnökével, Jernei Péterrel, értékekről, élményekről, vezetőképzőről és hasznos tudásokról is beszélgetünk, amiket a mozgalom adhat. Tartsatok velünk, érdemes! Jernei Péter cserkészvezetőt köszöntöm szeretettel újra a stúdióban. Szervusz Péter!
Üdvözlöm a hallgatókat!
Az előző részből kiderült pénteken, hogy új vezetése van a cserkészetnek, és ezt a 31 évet, amiről beszélgettünk, ezt elég nehéz összefoglalni, és a legfontosabb állomásokat megállapítani, vagy kiemelni, de néhány nagyon fontos momentumot ebből a 31 évből, a kedvenc részeidet, mik voltak a legnagyobb élmények ebből a 31 évből a cserkészettel kapcsolatban?
Hú, én nagyon nem szeretek magamról beszélni. Lehet, hogy eljött a pillanat, igen, amikor az ember letesz valamit, így 3 évtizedet maga mögött hagy. Azt kezdtem el számolgatni egyébként, hogy ez mennyi önkéntes munkaórának felel meg, és azt számoltam, hogy 1,5 év. Tehát napi 24 órával számítva, tehát hogyha napi 8 órában, akkor az 3-4,5 év napi 8 óra, tehát ezt most ki lehet számolni, hogy az nem tudom, Ferrari, vagy nem tudom minek az ára, 1,5 év, mint hogyha most elmennék, és 1,5 év múlva visszajönnék a családomhoz.
De úgy, hogy éjjel-nappal.
Tehát, hogy utána majd találkozunk. Ennyi tábor, rengeteg tábor, külföldi utak, ugye határon túli utak, hétvégi programok, ez mind az ifjúsági és a gyerekekért, de megérte, tehát egy másodpercig sem bánom. Talán aki hallgatta az előző adást, az hallhatta, hogy milyen sok értéket sikerült átadnunk az utánunk jövő generációnak. Csak mondom, azért nem szeretek magamról beszélni, mert ez nem egy egyszemélyes mozgalom. Nagyon-nagyon nem. Tehát a cserkészvezetők mögött egy hatalmas nagy összefogás és több-több cserkészvezető áll. Jó, nyilván én, mint elnök ezt reprezentálom, csak azért mondom, hogy abba a hibába nem szeretnék esni, hogy valaki itt a rádió hallgatók közül valaki félreértse, tehát itt én egy közösséget képviselek, és a közösség nevében tudok nyilatkozni és beszélni, ami pedig személy szerint az én 30 éves történeteim közül a legérdekesebbek és a legizgalmasabb. Talán az, hogy kicsit ilyen a lelki oldaláról megközelítve, akkor én még nem nagyon értettem, 91-ben tettem fogadalmat egyébként, 90-től vagyok cserkész, hogy azok az öreg emberek, azok az idős emberek, akik ott alig tudtak már mozogni, nem tudták a fekvőtámaszokat, mi túráztunk, 10 évesen ők meg alig tudtak utánunk jönni, hogy miért akarnak itt cserkészkedni, meg kik ezek, meg tehát jöttek toborozni, meg minél, és szépen lassan, ahogy idős, ott maradtunk cserkészetben. Tehát eleve azt nem értem, hogy egy idős ember, akkori 60-70-80 évesek bejöttek egy iskolába toborozni, amikor még a cserkészetről azt se tudta senki, hogy eszik-e még itt, vagy isszák, még akkor a úttörő szövetség még működött, még olyan ellenállásban indult minden, hogy csak na. Valahogy azt mondtuk, hogy ez jó, de nem tudom miért, és benn maradtunk a cserkészetbe, és szépen lassan, hogy nőtt be a fejünk lágya, nyilván az idős cserkészek is egyre többet, egyre jobban megnyíltak felénk, és egy életút kerekedett ki minden öreg cserkész mögött, akik 1948-ban akaratuk ellenére megszüntették a cserkészetet, és akkor ők fogadalmat tettek az összes magyar cserkészvezető a kommunista diktatúra kezdetén, amikor tudták, hogy már kivégzések, sőt már indultak a kivégzések, börtönzések, hogy soha nem fogják a cserkészet eszméjét eldobni. És elképzelésük sem volt arról, hogy meddig tart ez, vagy egyáltalán valaha vége lesz-e a diktatúrának. És tovább vitték a cserkészetet, sok esetben a lelkükben csak, sok esetben fizikailag is, tehát táborokat szerveztek, ezek közül a cserkészezetek közül az 50-es években nagyon sokat elhúzoltak, kivégeztek, egyébként. Tehát az életüket, érti ezt valaki? Hallgatók közül. Életüket áldozták a cserkészet eszméje. Nyilván a cserkészet az egy forma a teljes élet felé, de hogy a fiatalokért. Egyszerűen, jó, az ember kiborsózik át. És ezek az emberek indítottak a cserkész vezetői utakon, tehát ez egy nagyon meghatározó élmény azóta is. Sajnos ezeket az időseket már elvesztettük, már elhunytak, már nincsenek közöttük, úgyhogy mi igyekszünk átvenni az ő szerepüket, de hát a közelükben nem érünk, hát azok fantasztikus emberek voltak, elképesztő értékes emberek. Végtelenül sajnálom, hogy ilyen rövid egy élet, de hát most a kicsit a vidámabb dolgra térve, a legelső nagyon meghatározó élményem az volt, amikor egy velszi cserkészvezető egy újon alakult cserkész szövetségbe azt mondta, hogy na, ő most velszi külügyi vezetőként eljön ide Miskolcra, rábökött Magyarországon a térképre, és azt mondja, hogy Miskolc az gyakorlatilag velünk van. Úgyhogy az LMP Jones volt az, aki még akkor, az a lényeg, hogy Miskolcra jött, és egy olyan felfedező túrát szervezett és toborzott innen Miskolcról, hogy Velszben egy vándortábor, tulajdonképpen egy ilyen, az a neve, hogy Explorer Belt Expedition, ez egy felfedező öv, 180 kilométert kellett 10 nap alatt legyalogolni, és különböző feladatokat kellett elvégezni, és elképesztő sok barátságra tettünk szert, és azóta több-több ilyen túrát szerveztünk, és utána nem mint részvevő, hanem már vezető, és ezzel a bizonyos LMP Jones-szal nagyon sokáig tartottuk a kapcsolatot, és ez a velszi magyar, vagy más velszi miskolci kapcsolat, ez egy nagyon-nagyon erős kapcsolat volt, úgy azt kell, hogy mondjam, hogy Velszet, tehát a legapróbb kavicsig megismertük. Úgyhogy ez egy 18-19 évesen, ez egy nagyon meghatározó élmény volt. A nemzetközi dzsemborik, a nemzetközi találkozók, ugye 4 évenként van világdzsemborim, én Chilében voltam, az egy fantasztikus élmény volt, majd a következő évben pedig Mexikóban, az is egy nemzetközi tábor volt, mind a kettőt, az egyikben részevő voltam, a mexikói, azt pedig vezettem, ami azért volt nagy szám, mert az a 18 év felettieknek úgy hívják, hogy kószák, kósza dzsembori, azelőtt, ez 2000-ben volt, még magyar kontingens, még soha nem utazott el ilyen táborban, úgyhogy az is egy nagy szervezés volt, ugye, nem tudja senki, hogy egyetlen anyagiak, ki honnan tudja összeszedni, hát én mindig szponzoroktól szedtük össze a forrást, és az a sok-sok nyári tábor az egy meghatározó élmény. Ilyen extrém kiruccanások, azt mondtuk, hogy most van a leghidegebb mínusz 20, akkor menjünk ki a bükkbe sátrazni. És végül is kiderült, hogy nem mínusz 20 volt, hanem mínusz 22, tehát én ezt nem tudom, hogy éltük túl, de fantasztikus volt, és ezt többször is eljátszottuk, mi már pedig edzésbe akarunk maradni, és természetesen túrával együtt, ahogy ilyenkor kell, hátizsákkal, sátorra, két hálózsákkal, stb. Szóval ilyen élményekből millió van, és ami pedig egy nagy feladat volt még, hogy 15 éven keresztül szerveztem azt a vezetőképző tábort, ami a fiataloknak a képzését jelenti, ez a bizonyos övezető képzés, tehát az a 14-18 éves fiatal jön hozzánk, aki azt mondja, hogy a következő pár évben őrsöt szeretne vezetni, és azt a 6-8-10 fiatal srácot, lányt fogja is tápolgatni, gyakorlatilag lesz 6-8-10 kis gyermeke, kis testvére, és őket neveli, irányítja, túráznak, táboroznak, és hétről hétre újabb és újabb ismereteket ad át számukra. Úgyhogy ez a vezetőképzése számomra is nagyon sok plusz tudást jelentett, és mindaz, amiről most beszélünk egyébként, az embernek a civil életére is nagyon-nagyon nagy befolyással van, tehát emberek előtt megjelenni, vagy egyáltalán hazamenni, és egy-egy problémát megoldani, balesetet szenved valaki, le kell vágni egy faágat, vagy nem tudom, tüzet gyújtani a semmi közepén, zuhog az eső, hogy lehet tüzet gyújtani, hogy lehet menedéket építeni, meg kell egy, mit tudom én, utánfutóhoz kötelet kötni, csak elképzelhető, hogy az kis ujjba kirázza, vagy hogy kell tájékozódni éjszaka, vagy nappal, iránytű nélkül, szóval, na, hát ezt hajnalig sorolhat nem, mennyi cselekész tudás van az ember fejében, na hát ezt adja át egy őrsvezető, meg egy felnőtt vezető, és utána természetesen az őrsvezetés után pedig tiszti, segédtiszti képzés van, tehát azok belülük lesz majd a parancsnok, egy cselekész csapatnak a parancsnoka, vagy egy elnök, országos vagy kerületi elnök. Ami még egy nagyon meghatározó volt az elmúlt 30 évemből, az pedig egy nagyon szép projekt, ami egy első világháborús temetőnek a rekonstrukciója volt. Bármilyen furcsán hangzik, ez 15 éven keresztül tartott. Itt Miskolcon, a Tetemváron, a Deszka templomtól nem messze, van egy hősök temetőjének hiszi mindenki, de még tovább egy picit arrébb, egy első világháborús emlékmű. Amikor ezek az öreg cselekészek, akiről beszéltem, akik elindították a cselekész mozgalmat, voltunk 13-14 évesek, először kivittek ide a Miskolci Tetemvárra, pár darab sarlóval, lenyirogattuk, lesarlóztuk, hát jó, hogy nem vágtuk a saját lábunkba, hát olyan kicsik voltunk. Gyertyát gyújtottunk és hazamentünk, nem tudtuk, hogy mi ez, miért. Csak láttuk, hogy ott van három darab sír, meg egy emlékmű, első világháború. Jó, értettük, ilyen teljesen kiolvashatatlan nevek, meg nem is magyar nevek voltak, hogy miért kellett nekünk idejönni, nem tudtuk. Aztán, hát nem is nagyon mertek még akkor beszélni az öreg cselekészekről. Elfelejtsük el, még 91-ben itt a szovjet hadsereg még itt volt, tehát akkor vonultak ki. És utána sem nyíltak nagyon meg egyébként, és már felnőtt feje, ugye történészek, stb. Lettek ugye az egykori fiatal cselekészekből. Visszamentünk, és akkor döbbentünk rá, hogy ez egy katonai temető. Ez egy komplett katonai temető, és az a pár darab sír, ami ott van, az nem annyi van, hanem sokkal több, de senki nem tudta, hogy mennyi. Még az ott élők sem. Sejtemük sem nem volt. Se levéltári, semmilyen anyag, se kataszter, se a honvédségnek, semmilyen anyaga nem volt. Se a városgazdának, semmi. Na, akkor elkezdtük ezt. Menjünk el, tárjuk fel. Haladtunk 5 métert, hát olyan sűrű gaz volt, hogy ezt nem gaz volt, egy erdő. Tehát szó szerint akác erdő, tehát ilyen kar vastagságú akác. Hát ott már azt, mint kiderült, 45 óta senki nem gondozza. Tehát ott ugye, szépen mondom, ez első világháborús temető, Trianon előtt, Nagy Magyarország, minden nemzetnek ott van, ugye a királyi honvédségnek a hősi halottjai, hát azt el kellett felejteni, hát azt nyilván feledésre volt ítélve. Kimentünk a második alkalommal, újabb és újabb sírok kerültek elő. Kimentünk a harmadik alkalommal, 1 év, 2 év, 3 év, és 10, 20, 30, 40, 50. 650 sírt tártunk fel. 650-et. Volt olyan sírkő, ami a föld alatt volt, nem tudom, most nem akarok métereket mondani, de nagyon-nagyon mélyen. És ezt rekultiváltuk, rendbehoztuk, kiástuk, letisztítottuk a sírköveket, megpróbáltuk valahogy kideríteni, még ahol már nem volt olvasható, különböző technikákkal, hogy mi lehetett odaírva. Aztán felkértünk egy történészt, a cselekészvezetőt, és ő pedig elkezdett ez alapján már kutatni, és végül az egész temetőnek a történetét felkikutattuk, és az ott elhunyt ősi halottaknak is a történetét, amiből pedig egy könyvet is készítettünk, tehát ez a könyv zárta le a 15 évét ennek a munkának, és még akkori városvezetés, mint Kriszti Ákos úr idej alatt, pedig a honvédséggel kötött együttműködés keretén belül gyönyörűen megújította azt a temetőt, mi adtuk át nyilván a sírkatasztert. Addig egy blogot vezettem, és minden alkalommal elmondtam, hogy miért van az, hogy második világháborús amerikai katonai temetők Magyarországon olyan gyönyörű állapotban vannak, hogy köröm csipesszel, köröm ollóval vágják a füvet, bár nem sok amerikai katonatemető van, de amerre jártam, gyönyörű állapotban van, nyilván az Amerikai Egyesült Államok, nyilván az itteni nagykövetségre odafigyelt. Most már elértünk oda, hogy a magyar honvédek sírja is gyönyörű, szépen rendben vannak tartva, de addig nem volt így. Szóval ez is egy nagyon szép történet az elmúlt 30 évből, és én azt gondolom, hogy még lesz sok ilyen történet, csak már nem mint elnökként, hanem mint háttérben a cselekészetet és a fiatal elnökséget háttérből támogató cselekészvezetőként.
Zene után folytatjuk.
Cserkész, ha eltéved, nem esik kétségbe, mert tudja, hogy idővel megszépül, és jó sztori lesz belőle, hely jó sztori lesz belőle. A tábor tűznél, ha meséli később, az őrse csak kacagva álmod, nem bánja, hogyha munkázik bárhol, míg más értetlenül bámul. Atyánk is megaszonta, hogy a jó cserkészt onnan ismerni, hogy beteszi a lábát a világba, és ő igyekszik azt jobb éveit hagyni. Az igazi cserkésznek mindig billeg egy jó kis dal az ajkán, és tudja, hogy hogy kell motiválni a gyerekek türelme folytán, hely, hogyha türelmük folytán. Szerepjátékra mindig kapható, és bolondozni se restál. Királyul ért a csomagvetéshez, és tűzgyújtásban is mester. Hisz, Bibi atyánk is megaszonta, hogy a jó cserkész onnan ismerni, hogy beteszi a lábát a világba, és ő igyekszik azt jobbat éve itt hagyni.
Egy igazi cserkész bármiből is tud egy jó ebédet főzni, és lazán képes bármikor többnapos kenyeret enni. Hely, többnapos kenyeret enni!
Tiszteli a környezetét is, felelősséget vállal, a csillagos ég alatt lelkizik, ha kell hajnalig a társával. Hisz, Bibi atyánk is megaszonta, hogy a jó cserkészt onnan ismerni, hogy beteszi a lábát a világba, és ő igyekszik azt jobbat éve itt hagyni.
Egy igazi cserkész az botokból, és egy gombolyag spárgából, egy teljes birodalmat felépít, míg más tízig számol, hely, míg más tízig számol.
A telóját akár két hétre is gond nélkül letámasztja, hisz az erdőben a sátrak közt csupán a sok kaland izgatja. Hisz, Bibi atyánk is megaszonta, hogy a jó cserkészt onnan ismerni, hogy beteszi a lábát a világba, és ő igyekszik azt jobbat éve itt hagyni. Bibi atyánk is megaszonta, hogy a jó cserkészt onnan ismerni, hogy beteszi a lábát a világba, és ő igyekszik azt jobbat éve itt hagyni. Bibi atyánk is megaszonta, hogy a jó cserkészt onnan ismerni, hogy beteszi a lábát.
Ernei Péterrel, cserkészvezetővel beszélgetek. 30 évről, 31 évről beszélgetünk. Generációváltás volt a vezetésben, de gondolom a gyermekeitek vagy a gyermekek is jönnek a cserkészetbe, tehát ott is megfigyelhető egy folyamatosság az utánpótlásban, ugye?
Igen, igen, igen. Tehát alapvetően a cserkészetre nagy igény van, tehát ezt szoktam mondani, hogy ha most lenne 10 cserkészvezetőnk, aki csapatot szeretnének alakítani, akkor 10 helyen lenne, tehát ha nem is napi szinten, de rendszeresen kapunk iskoláktól, ilyen-olyan szervezetektől, önkormányzatoktól megkeresés, hogy úgy szeretnének cserkész csapatot beindítani, hiszen az jó a településnek, jó a közösségnek, jó a fiataloknak, nem tudják már fiatalokat megszólítani semmilyen formában sem, még az egyedüli kapocs a fiatalokkal az az iskola, az oktatási intézmény, azon kívül semmilyen kapocs nincs. Tehát bárki el akar érni a fiatalokat, csak és kizárólag az oktatási rendszeren keresztül tudja, illetve még hát túl sok mozgalmat, ami ifjúsági mozgalmat a cserkészeten kívül nem nagyon tudnék elmondani, ami egy országos lefedettség és egy országos nagy mozgalom. De igen, tehát nyilván a cserkészvezetőknek a gyerekei is érdeklődnek, és cserkészek lesznek, meg követik a cserkészet eszmét. De nagyon vicces volt, mikor az én első gyermekem megszületett nyáron, de hát jött a vezetőképző tábor, amit vezettem, hát az mindig úgy megy, hogy ugye már a helyszínt, ezek mindig nomád táborok egyébként, tehát az erdő közepén egy szem forrás van, és akkor ennyi, mármint, hogy ivóvíz, ugye az a forrás biztosítja az ivóvizet, de hát ki kellett menni még a táborba szállás előtt egy-két héttel. Na, mi legyen, mondta a feleségem, hogy jó, hogy velünk jön. Ugye a 3 hetes gyereket felkötötte a kendőbe a hátára, és ott pedig egy uazzal, egy nyitott tető parancsnoki uazzal pedig bejártuk a terepet, ők hátul, szóval nagyon vicces volt, úgyhogy ez a, nem tudom mi a szokás, ez a hány hetes gyermekágyi, nem tudom, az nekünk az nem volt meg, de hát azóta is makk egészséges egyébként, azt se tudja, hogy néz ki a gyerek orvosa, pedig 14 éves, szóval hogy persze, tehát ahogy mondtam is, a vezetés elsősorban példa, tehát azt látják a fiatalok, hogy a cserkészvezetőjükre fel lehet nézni, vagányak és kortársak egyébként, tehát a legjobb cserkészvezető az kortárs, az őrsöket azért vezetik kortárs vezetők, őrsvezetők, mert egy 13-12 éves fiatal nem fog nem hogy egy 50 évesre, egy 25 évesre se úgy hallgatni, mint egy 16-17 évesre, aki manapság már az is egy nagy gap egyébként, nagy korosztályi, szépen mondva egy űr, de még mindig közelebb van hozzájuk, hogy mi az, amiben vannak, kommunikáció, mi az, ami őket foglalkoztatja, és mik azok a módszertani elemek, amivel őket meg lehet szólítani. És hát tulajdonképpen amiben vagyunk, és amiben egy picit gyengébb lábokon állunk, hogy tudunk-e cserkészvezetőket toborozni, tudunk-e olyan elhivatott, tetrekész pedagógusokat, felnőtt embereket, bárkit toborozni, vagy fiatalokat, akik cserkészvezetőként állnak mögénk, és ezt a szép ifjúságnevelő mozgalmat segítik. Sok jó példa van mögöttünk, hogy felnőtt emberként, például szerencsén egy ilyen cserkész csapat, felnőtt emberként azt mondta a rendőr ezredes úr, hogy ez egy olyan fantasztikus mozgalom, meg látja, hogy milyen érték van benne, és a fiatalokat így meg lehet szólítani, és olyan értékeket átadni, hogy ő felnőtt fejjel mondta, hogy cserkész lesz, és elvégzett egy vezetőképzés, egy nagyon-nagyon aktív csapatot vezet, úgyhogy ilyen is van, nem csak olyan, hogy az ember 8 évesen kezdi, és 100 évesen hagyja abba, vagy még talán akkor sem, hanem valaki felnőtt fejjel lép be, és akkor érez hivatást.
Mondjuk elérhetőségeket, akár felhívásként is, hogyha valaki kedvet kapott, vagy kedvet érez, hogy ebbe a mozgalomba vagy becsatlakozzon, vagy folytassa, és vezetőként folytassa, akkor hogy és hol keressen titeket?
Igen, a szülőket is csak motiválni tudom Egerben, Miskolcon, Borsodban, Heves megyében, hogy keresse fel a hozzá első legközelebbi cserkész csapatot, higgyék el, hogy a cserkészet egy nagyon értékes mozgalom,
főleg ebben a digitális korban nagyon hasznos tud
abszolút
lenni.
Abszolút, igen. Tehát a cserkészet lassan már mondhatjuk digitális detox is, de hát egy nagyon, nagyon értékes ifjúsági mozgalom. Én azt gondolom, hogy a visszajelzések alapján is az összes szülő azt mondja, hogy akinek cserkész a gyereke, hogy egészen másképp viselkedik, mint egy nem cserkész gyerek. Az, hogy hogyan kell otthon vekkenni a vajaskenyeret, ez nem probléma egy cserkésznek. Egyszerű elérhetőséget mondok, nem kezdek el telefonszámot, meg Facebookot, cserkész.hu. Ez a központi e-mail címe Magyar Cserkész Szövetségnek, és onnan pedig már meg lehet találni minket itt Borsod Heves megyében, a második cserkészkerületet, tehát cserkész.hu. Mindenki legyen cserkész, higgyék el, ez egy nagyon-nagyon jó ifjúságnevelő mozgalom.
Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a lehetőséget.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Jernei Péter cserkészvezetővel beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bechstein a Kisbojtár álma című mesét, melyet Tóth Leventa olvas fel.
A Kisbojtár álma. Volt egyszer egy parasztember, szegény volt, mint a templom egere, elszegődött hát pásztornak. Kicsiny volt a családja, feleségével éldegélt, meg egy szem fiával. Az öreg pásztor korán munkára fogta a fiát, megtanította, hogyan kell vigyázni a nyájra, s rá is bízta hamarosan a juhokat. Attól fogva a Kisbojtár járt a nyájjal, apja pedig elment vesszőt vágni, kosarat fonni, hogy azzal is keressen néhány garaskát. Vidáman legeltette a nyájat a Kisbojtár hegyről völgybe, völgyből dombra, fütyörészet vagy énekelgetett, s hegyként pattogtatta ostorát. Gyorsan telt az idő. Amikor delelőn állt a nap, elhevert a fűben, megeszegette kenyerét, ivott rá a forrás vizéből, utána aludt egy keveset, aztán tovább terelte nyáját. Úgy érezte, meg van elégedve a sorsával. Egy napon megint lehevert déli pihenőre egy árnyas fa tövében. Elaludt, és csodálatos álmot látott. Azt álmodta, hogy messze útra kelt, s egyszer csak csengést, pengést hall, mintha aranyakat szórna valaki a földre, aztán hatalmas dörgést, morgást, mintha ágyúk dörögnének, aztán óriási fegyveres sereg veszi körül, katonák fegyvere villog, aranyos dolmánya csillog, és ő a vezérük. Ment, ment álmában egyre följebb, mintha magas oromra kapaszkodott volna. Amikor fölért, két fényes királyi trón várta az ormon. Az egyikre őt ültették, a másikon egyszer csak ott termett egy szépséges hajadon. Aztán pedig egy hang szólalt meg mellette, és azt mondta, te vagy a burkusok királya. Abban a szempillantásban fölébredt a Kisbojtár, és tovább terelte a nyáját. Egyre csak csodálatos álma járt az eszében. Hazament este, ott ültek a szülei a küszöbön, és fűzve szőből kosarat fonogattak. Melléjük telepedett a fiú, és segített nekik. Elbeszélte rendre az álmát, aztán így szólt. Ha még egyszer ezt álmodom, felkerekedem is, elmegyek Burkusországba, meglátom, király leszek-e. Bolond beszéd, korholta az apja. Az anyja pedig álmélkodva mondogatta. Burkusország királya, Burkusország királya, s hitetlenkedve csúválta a fejét. Másnap, amikor delelőn állt a nap, lehevert megint a Kisbojtár az árnyas fa tövébe, és csodák csodája, megint hajszára ugyanazt álmodta, mint előző nap. Alig várta, hogy beesteledjék, hazaszaladt, hogy készülődjön az útra. Elmondta a szüleinek, hogy megint azt az álmot látta, s így szólt. Ha harmadszor is ezt álmodom, bizony útra kelek, megkeresem azt a Burkusországot. Harmadnap megint csak elnyomta az álom a fa árnyékában, s harmadszor is azt álmodta szóról szóra, amit előző két nap. Amikor kinyitotta a szemét, nem sokat gondolkozott, fogta a tarisznyáját meg az ostorát, összeterelte a nyájat, s elindult nyomban hazafelé. Akik látták, nevették, hogy fényes nappal hazahajtja a juhait, csúfolódtak vele. Álmosak már a juhait, messze még az este! Hanem a Kisbojtár nem törődött velük, nem hajlott a szülei szavára se. Batyuba kötötte ünneplő ruháját, metszette egy diófaágat, ráakasztotta a batyuját, vállára vetette, s fogta magát, útnak indult. Sietve szedte a lábát, el akart érni még napszálta előtt Burkusországba. Ment, mendegélt, sűrű rengetegen át vezetett az útja, ott lepte meg a sötétség. Mit tehetett a Kisbojtár? Lehevert egy bokor tövébe, batyújára hajtotta a fejét, az volt a párnája. Már majdnem elaludt, amikor egyszer csak megzörrentek az ágak, gallyak ropogtak. Egy sereg ember haladt el a bokor előtt, ahol ő feküdt. Azt gondolta a Kisbojtár, hát ha van itt a közelben valami fogadó, oda tartanak éji hálása, akkor én is ott alhatom. Szép csöndesen felkelt, és az emberek után osont. Alig ment a nyomukban egy darabon, világosságot látott a fák között. Egy házikó állt a rengeteg kellős közepén. Bezörgettek az emberek, a gazda ajtót nyitott nekik. Besurrant észrevétlen a Kisbojtár is a házikó gyéren világított szobájába. Szalmanyalábok, pokrócok hevertek a földön, úgy látszik már várták az embereket éjjeli szállásra. A kisbojtár megbújt egy rakás szalma alatt és fülelt. Sejtette már, mert szemfüles ifjú volt, hogy azok az emberek haramiák, s a házikó gazdája a vezérük. Leheveredtek a rablók a szalmára, a vezérük pedig közébük ült, s így szólt hozzájuk. No, hűséges cimborái, mondjátok el rendre, ki merre járt, mit végzett ezen a napon? Felállt egy fekete szakállas, nyakigláb ember, és azt mondta. Na, én, kedves vezérünk, egy csodálatos bőrnadrágot loptam ma egy gazdag nemes embertől. Két zsebe van a nadrágnak, s ha a zsebeket kifordítják és jól megrázzák, egy halom arany gurul ki belőlük. De rég dolgot műveltél, dicsérte meg a haramia vezér. Felállt egy másik és jelentette. Én egy tábornok háromszögletű kalapját loptam el ma. Ha azt a kalapot megfordítja valaki a fején, mind a három csücskéből 1000 ágyú dördül el. Becsületedre válik, mondta a vezér. Felállt a harmadik haramia. Én egy lovaktól varázserejű kardot loptam. Ha annak a kardnak hegyét beszúrják a földbe, abban a szempillantásban egy regiment katona nő ki a földből. Ügyes legény vagy, dicsérte a haramia vezér. A negyedik haramia azt jelentette. Én egy alvó utasember csizmáját loptam el, nem közönséges csizma ez, 7 mérföldet lép egyszerre. Ez már tetszik, mondta elégedetten a vezér. Most pedig akasszátok a szögre a cókmókotokat, egyetek, igyatok. A rablók ettek, ittak, aztán lefeküdtek, s úgy aludtak, mint a bunda. Amikor minden elcsöndesedett, a kisbojtár előbújt a szalmából, gyorsan fölhúzta a bőrnadrágot, fejébe nyomta a háromszögletű kalapot, derekára csatolta a kardot, fölrántotta a 7 mérföldes csizmát, aztán kiosont a házból. Odakinn a csodálatos csizma mindjárt megmutatta, mit tud. 7 mérföldes léptekkel röpítette a legénykét, s alig egyet-kettőt pillantott a kisbojtár, megérkezett Burkusország fővárosába. Megkérdezte az első szembejövőt, merre van a város legpompásabb fogadója, de az így felelt. Mit keresnél te ott, te kis ágról szakadt? Gazdag uraknak való az a fogadó, nem neked. De amikor egy fényes arany nyomta a markát, mindjárt másképp beszélt és elvezette a legénykét a legpompásabb fogadóba. Ott a kisbojtár kinyittatta a legszebbik szobát, behívatta a fogadós gazdát és megkérdezte tőle. Mi újság a várostokban? Azt felelte a gazda. Uraságod biztos a messze földről érkezett, különben hallotta volna, hogy a királyunk háborúra készül, sereget gyűjt, mert erős ellenség támad az országunkra. Talán uraságod is be akar állni a király seregébe? Bizony be, felelte a kisbojtár, s felragyogott az arca. Amikor a fogadós kiment, kirázott egy halom aranyat a bőrnadrág zsebéből, aztán elment, pompás ruhát és fegyvert vásárolt, felöltözött szépen, s elindult a király palotájába. Amikor a kapuján belépett, szépsége szép hajadont pillantott meg. Összesúgtak mögötte az udvari emberek. A király kisasszony! Rajta felette a szemét a kisbojtár a szép teremtésen, nyomban szívébe zárta. Aztán megjelent a király előtt, s nagy bátran így beszélt. Uram, királyom, szeretnék beállni seregedbe. Jó hasznomat látnád a háborúban. Katonáim legyőzik majd az erős ellenséget. Jutalmul csak egyet kérek érte. Add hozzám feleségül szépséges lányodat. Megteszed-e, uram, királyom? Tetszett a királynak a bátor beszéd, azt felelte. Nem bánom, ha győztesen térsz vissza a csatából, tiéd a lányom, s vele a trónom is. Kiment a kisbojtár a széles mezőre, beleszúrta kardja hegyét a földbe egyszer, kétszer, sokszor, s abban a szempillantásban roppant hadsereg termet körülötte pompás lovakon, állik fegyverben. Ott állt az élükön a kisbojtár, gyönyörű paripán, csak úgy tündökölt a ló aranyos szerszámja. Megcsapta a lovát a legényke, és serege élén nekiugrott az ellenségnek. Megfordította a fején háromszögletű kalapját, s megdördültek az ágyúk, futott az ellenség, vissza se nézett. Véget ért az ütközet hamarosan, s a kisbojtár győzelmi lobogókkal tért vissza a fővárosba. A király kisasszonynak tetszett a bátor legény, aki megszabadította az országot az ellenségtől, a király pedig megtartotta a szavát, s a kisbojtár lakodalmat ült a szép királylánnyal, s követte ipa urát a trónon.
Fényes lakodalmat csaptak, volt vígasság, dénom-dánom, majd kirúgták a ház oldalát. Csak a kis bojtár törte erősen a fejét. Gondolkozott valamint, végül azt mondta ifjú hitvesének. Meg kell mondanom az igazságot, kedves feleségem. Szegény legény voltam, bojtár gyerek mielőtt királyi sorba kerültem. A szüleim most is szűkölködnek, elhoznám őket a palotába, hadd éljenek gondtalanul öreg napjaikra. Beleegyezele. Beleegyezett az ifjú királyné, hogy ne egyezett volna. Felhúzta akkor a kisbojtár, vagyis az ifjú királya 7 mérföldes csizmát, s hazaindult a szülőföldjére. Útközben visszaadta a nemes embernek a bőrnadrágot, a tábornoknak a 3 szögletű kalapját, a lovagnak a kardját, csak a 7 mérföldes csizmát tartotta meg, mert szüksége volt rá. Egy hercegséget ajándékozott érte kárpótlásul a gazdájának. Volt nagy öröm, amikor a szülei megtudták, hogy beteljesedett a fiúk álma. Burkus ország királya lett. Oda költöztek a királyi palotába, s attól fogva nem láttak szükséget semmiben. A kisbojtár király pedig boldogan élt szépséges feleségével. Talán még ma is élnek, ha meg nem halnak.
Ma este Bechstein a Kisbojtár álma című mesét hallottátok, melyet Tóth Levente olvasott fel nektek. Jó éjszakát kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak, ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, ami ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban, és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. Máté evangéliumának 10. fejezetének 26. és 27. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Szent Máté evangéliumának 10. fejezete a 12 kiválasztásával kezdődik. Jézus kiválasztja és magához hívja a 12 tanítványát, a 12 apostolt. Az első 4 versben olvashatunk erről, és tanulhatjuk meg az apostolok neveit is. És azt is jó, ha elménkbe és szívünkbe véssük, hogy ezeknek az apostoloknak a kiválasztása azt jelenti, hogy olyan férfiakat hív magához Jézus, akik vele és egymással lelki közösségben vannak. Ez tehát az apostoli közösség, az apostoli kollégium születése. Például bármennyire is tiszteljük Pál apostolt vagy Barnabást, ők nem tartoznak a 12-be, az apostoli kollégiumba. Tisztelt rádióhallgatók, most idézzük az 5. verstől a 7. versig terjedő részt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik, a pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, és szamaritánus városba ne lépjetek be. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, elközelgett a mennyek országa. A Mester Jézus tehát kifejezetten megtiltja övéinek a nem zsidó területeken való munkálkodást. A hangsúlyt arra helyezi, hogy az ószövetségi választott nép legyen alkalmas eszköz és közvetítő a többi népek számára. felelősségről van itt tehát elsősorban szó, és nem kiváltságról, vagy diszkriminációról, a többi népek hátrányos megkülönböztetéséről. Vagyis a választott népnek, a zsidóságnak be kell tudni tölteni üdrendi szerepét, üdvösségtörténeti feladatát, Isten üzenetét, akaratát hitelesen kell átadnia a többi népek és nemzetek minden ember számára. A tanítványok tehát nagyon fajsúlyos, komoly feladatot kapnak, utasításokat, amelyeket teljesíteniük kell. Küldetésük van. Az apostol görög eredetű szó küldöttet jelenti. Tisztelt rádióhallgatók! Jézus a Mester bátor tanúságtételre, hitvallásra küldi az apostolait. Idézet következik a 16. verstől. Íme úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. De óvakodjatok az emberektől, mert átadnak benneteket a törvényszékeknek, és zsinagógáikban megkorbácsolnak majd titeket. Helytartókhoz és királyokhoz hurcolnak benneteket miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy hogyan vagy mit beszéljetek, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem atyátok lelke az, aki beszél általatok. Akkor haláradja majd a testvér a testvérét és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és halára juttatják őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de aki kitart mindvégig, az üdvözül. Amikor az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba. Mert bizony mondom nektek, nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az emberfia. Nem nagyobb a tanítvány a mesterénél, sem a szolga uránál. Elég a tanítványnak, ha olyan lesz, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura. Ha a ház urát Beelzebulnak nevezték, mennyivel inkább a házanépét. És itt jön, tisztelt rádióhallgatók, elmélkedésünk szakasza, de a kontextus, a szöveg összefüggés különösen is fontos megítélésem szerint, ezért is volt ez a hosszabb lélegzetű idézet. Így hangzik tehát elmélkedésünk mostani helye. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak, ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, ami ki ne tudódnék, amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban. És amit fülbesúgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. Arra bátorítja a tanítványait, az apostolait elsősorban, de mindenkit, minket is mai apostolait, hogy a titokban kapott tanításokat, az igazságot vagy az üzenetet ne tartsuk meg magunknak, hanem nyíltan mindenki számára hallhatóan tárjuk a nyilvánosság elé. Miért is mondja a Mester és Úr, hogy amit fülbesúgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. A háztetőnek van egy szimbolikája, egy fontos jelkép szerepe. Az ókori Izraelben A háztetők laposak voltak, Palesztinában. És közösségi térként, magaslati pontként szolgáltak, ahonnan az üzenetek messzire elhallatszottak. Jézus tehát minnyájunknak feladatul, küldetésül adja, hogy bátran valljuk meg az ő üzenetét, evangéliumát, és a lelki életünk, a vele való bensőséges kapcsolatunk abban ölcsön testet, hogy bátran hirdetjük, és minél szélesebb körben, különösen a mai világban, hogy egyedül Jézus Krisztus az Úr, egyedül ő tud tartalmas, értelmes és boldog életet adni.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.
A nagy bolygókon kívül, minek mind tudjuk nevét, még számtalan arányi bolygót rejt a csillagos ég. Szabad szemmel hiába nézel, sohasem láthatod a B612-es, hol a kis herceg lakott. Csak azért mondom, mert tudom, hogy van, kinek kell a bizonyítás, hogy a B612-es bolygót látta egy csillagász. Nem szeretném, ha azt hinnéd, hogy mindez mese csupán, hisz mindannyian vágyakozunk egy igazi barát után. De szomorú lennék, ha nem hinnéd, hogy itt volt velem. Szomorú lennék, ha nem hinnél nekem. Szomorú lennék, ha nem hinnéd, hogy volt egy barátom. Nagyon egyedül maradnék a világon. Tőlem elbúcsúzott, de azóta éjszakánként nevetnek rám a csillagok. Tudom, hogy valahol egyedül él egy tüskés kis virág, és érzem, mennyi mindent jelent egy igazán jó barát. Szomorú lennék, ha nem hinnéd, hogy itt volt velem. Szomorú lennék, ha nem hinnél nekem. Szomorú lennék, ha nem hinnéd, hogy volt egy barátom. Nagyon egyedül maradnék a világon.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!